9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2010 után ismét Mexikó Dél-Afrika nyitó mérkőzés lesz a labdarúgó világbajnokságon. Ballai Attilával köszöntjük Önöket. Méghozzá a labdarúgó VB felvezető sorozatunkban most azt fogjuk górcső alá venni, és megnézzük, hogy milyen érdekes meglepetés csapatok voltak. Más nem mondjak, 1990-ben Kamerunra felfigyeltünk, hogy majdnem bejutott a négy közé, de hát egészen 2022-ig kellett várni, hogy az első afrikai csapat, nevezetesen Marokkó, tényleg bejusson a legjobb négy közé. Hát akkor időrendben haladva, nem az első VB-vel, 1930-al kezdjük azért, hanem 1938-al, mert ott egy érdekes történet, egyrészt ugye a magyar csapat VB döntőt játszott, másrészt például ki gondolná, hogy Kuba a legjobb nyolc közé jutott.
Így van, azért sem 1930-al kezdünk, mert azon a VB-n csak dél-amerikai és európai csapatok voltak, hát illetve Mexikó nem Dél-Amerika, de Latin-Amerikához soroljuk, és a most a vizsgálatunk tárgya a nem dél-amerikai és nem európai pozitív és negatív irányban nagyon komoly meglepetést okozó csapatok lesznek, tehát elsősorban afrikaiak, ázsiaiak, adott esetben Ausztrália, vagy észak-amerikai, közép-amerikai csapatok, mint 1938-ban Kuba, amely legyőzte és kiverte Romániát. Igaz, hogy megismételt mérkőzésen 2-1-re, de azért nem volt akármilyen siker ez. Tegyük hozzá, hogy a román futball még próbálta megemészteni azt a hatalmas nyereséget, amit ugye a trianoni békeszerződés után az ország és annak a sportja is bezsebelt. Nevezetesen azt a 103 ezer négyzetkilométert, ami a mai fogalmaink szerint Erdély, és azért ott nem akármilyen futballcsapatok és futballisták voltak. Jellemző módon az 1930-as román VB csapatnak egy román játék volt a csapatkapitány. Aztán már valamivel többen lettek, de amikor például 1938-ban 3-3-at játszottak Kubával az első mérkőzésen, akkor az egyik góllövők Barátki Gyula, a másik Dobai István volt, tehát nem tipikusan román hangzású nevek. Mindenesetre a megismételt meccset Kuba megnyerte, és azért nem kis meglepetésre ezzel bejutott a legjobb nyolc közé, aminek őszintén örültek a svédek, mert a negyed döntőben velük játszhattak. Nem kis szerencsével hatolt el Svédország ezen a világbajnokságon a legjobb négybe, ugyanis a nyolc közétásért nem kellett játszani eleve, mert az osztrákokat sorsolták ellene, ám az Anschluss miatt az osztrák válogatottat addigra már bekebelezte a német birodalom és a német National Elf, úgyhogy a svédek a Kuba feletti 8-0-as győzelemmel ott voltak a legjobb négyben, ahol aztán a miénk Móresre tanították őket, de mondhatjuk, hogy a futball VB história első igazi nagy meglepetését Kuba okozta.
Kuba tehát 1938 egyik olyan ismeretlen kis ország, a csapata, amelyikről beszéltünk. Ha már Romániát szóba hozta, ők már 1930-ban ott voltak, mert hogy a román király nagyon szerette a labdarúgást, és az egész csapat utaztatásán kívül még azt is kifizette, hogy amíg ők elutaztak 3 hétre a tengeren túra, addig kapjanak fizetést, pedig ugye addig nem dolgoztak, tehát ennyit a román hozzáállásról. De ugorjunk egyet, mert hogy a II. Világháború közbeszólt, elmaradt két labdarúgó világbajnokság is, nem csak a nyári olimpia is jött 1950, amikor is az Egyesült Államok csapata világszenzációt okozott, mert hogy legyőzött egy olyan csapatot, amelyik hát a futball ős hazája konkrétan.
A futball ős hazája Anglia, amely először nem azt mondom, hogy merészkedett ki a világbajnokságra, hanem először tette tiszteletét, először méltóztatott megjelenni a VB-n, hiszen korábban úgy gondolta, hogy hát nehogy már az ő szintje legyen az, hogy mindenféle ilyen csapatokkal neki álljon tétmeccseket játszani. És amikor ebből a fényes elszigeteltségből kilépett Anglia, akkor az Egyesült Államoktól 1950-ben Brazíliában 1-0-ás vereséget szenvedett. Ez olyannyira hihetetlennek tűnt, hogy számos angol hírügynökség át sem vette ezt az eredményt, hanem azt gondolták, hogy tévesen kopogta le a telex, és 10-1-re nyertek valójában az angolok, csak lemaradt egy egyes, ezért néhány angol labban 10-1-es végeredményt közöltek, de aztán kiderült a szomorú igazság. 1-0-ra nyert az Egyesült Államok. Ezzel aztán Anglia kiesett, de az amerikaiak sem jutottak tovább ebben a sajátos lebonyolítási rendszerben. Minden esetre a futball őshazája, a futball tanítómestere nagyon súlyos leckét kapott rögtön az első VB fellépésén.
Az Egyesült Államok meddig jutott 1950-ben?
Nem ment tovább a csoportból, mert ott mind a négy csoportnak csak a győztese játszott után egy négyes döntött, és ebből a csoportból a spanyolok léptek be a legjobb négybe.
Tehát itt nincs arról szó, mint az első VB-n, amikor negyedikek lettek 1930-ban.
sőt, akkor tulajdonképpen megosztott bronzérmet kaptak a jugoszlávokkal, mert nem játszották le a bronzmeccset, bejutottak mind a ketten a legjobb négyben, mind a ketten elveszítették az elődöntőt, de nem volt bronzmeccs.
Akkor még ez volt a lebonyolítás, de hát az a legelső labdarúgó világbajnokság. Ugrunk 1954-re, Magyarország Dél-Koreát kiütötte, és hát Dél-Koreáról addig meg a labdarúgásáról nem nagyon hallottunk.
Igazából itt se sokat. Dél-Korea minden esetre hozzájárult ahhoz, hogy a magyar válogatott, az aranycsapat máig érvényes rekordot állítson fel tulajdonképpen, mert ez a 9-0-as győzelem, ez a dél-koreaiak feletti 9-0-as győzelem, ez olyan, hogy azóta sem győzött világbajnokságon egyetlen egy csapat sem 10 gól különbséggel. 9-el, igen, például mi Salvadort vertük 1982-ben 10-1-re, de ennek az 1954-es meccsnek egészen más bájos képe volt, mint a későbbi nagy gólkülönbségű mérkőzéseknek. Például szemtanúk határozottan állítják, hogy 7-0 után az ázsiaiak leültek egy kicsit a fűbe pihenni, mert nem bírták a magyarok által diktált tempót.
Ilyenről sem hallottunk, nagyjából se előtte, se utána már biztos, hogy nem, hiszen egyre komolyabb labdarúgó világbajnokságot rendeztek 1970-től, például már lehetett cserélni, mert addig még az sem lehetett. Tehát ha már leültek pihenni a dél-koreaiak, akkor nem jelezhette mondjuk Kim azt a szövetségi kapitánynak, hogy cserélje őt le, mert elfáradt. 1966, na, a másik Korea is feltűnt.
A másik Korea is feltűnt, és egyáltalán nem ültek le pihenni a játékosai, olyannyira nem, hogy a csoportban 1-0-ra legyőzték az olaszokat, ezzel ki is ejtették őket, ők viszont tovább jutottak a negyed döntőbe, ahol a portugálokkal találkoztak. Azokkal a portugálokkal, ugye, akik a csoportban 3-1-re miénket megverték. Itt 25 perc után 3-0-ra Észak-Korea vezetett, de mielőtt mindenki nagyon beleélte volna magát abba, hogy óriási meglepetés érlelődik, 5-öt rúgtak sorozatban a portugálok, ezekből 4-et Eusébio, már szünetre feljöttek 3-2, és aztán 5-3-ra megfordították a meccset, és tovább léptek, de azt hiszem, hogy ez az Észak-Korea-Olaszország 1-0 volt 1966-ban az addigi VB történet legnagyobb meglepetése.
Igen, ez azért, hogy a top 10-ben is akár benne lehet. Tehát az, hogy az olaszokat kiejti egy addig ismeretlen Észak-Korea nevű ország és csapat, és a portugálok ellen is vezet 3-0-ra 25 perc után, bár ahogy mondtad, ennek jelentősége nem volt az 5-3-as a vereség és a kiesés miatt. Na de az már a negyed döntő volt 66-ban Angliában. Újabb 8 év, tehát ugrunk egyet, kihagyunk a 70-es mexikói VB-t, 74-ben pedig Haiti és Zaire a két különlegesség.
Igen, de ellentétes előjellel mind a ketten borzalmas veréseket kaptak. Zaire 0-14-es, Haiti 2-14-es gól különbséggel esett ki. Hát így aztán enyhén szóval királyok nem lehettek, de királyválasztók igen, mert Zaire abban a csoportban szerepelt, amelyben mellette a brazilok, a skótok és a jugoszlávok, és az a három csapat körbe döntetlenezett egymással, és végül a skótok azzal estek ki, hogy ők győzték le a legkisebb különbséggel 2-0-ra Zairét. Hozzáteszem, a brazilok is a második góljukat a második félidő közepén lőtték be nekik, és meg is könnyebbültek ettől, hogy akkor olyan nagyon nagy baj már nem éri őket, aztán utána még egyet valahogy bepréseltek, így múlták felül 3-0 Zairét, de ennek a csapatnak a valós erejéről azért sokat elmond, hogy a jugoszlávok mindjárt 9-et vágtak neki, 9-0 lett annak a mérkőzésnek az eredménye.
1978 Argentína, mondhatom Skóciát is, mert hogy ők is főszereplők lehetnek, Tunézia és Irán mellett.
Igen, Skócia döbbenetes formát futott ezen a világbajnokságon, kontraformát. Nyitányként 3-1-re kikapott Perútól 1-0-as vezetés után, és aztán az utolsó csoportmeccsén megverte Hollandiát, amely később VB döntőt játszott. Ezzel bejutott volna a következő körbe, ha legyőz Irán, de nem sikerült legyőznie. 1-1-et játszott Iránnal, tehát tulajdonképpen a hollandok a továbbjutásukat Iránnak köszönhetik. Az NSK pedig megmutatta azt, ami később is 1982-ben jelesül, komoly gondot jelentett neki, hogy az észak-afrikai, az arab futballt játszó csapatokkal nem igazán tud mit kezdeni. 1978-ban az NSK Tunéziával játszott egy 0-0-át, de aztán még nagyobbba érte 1982-ben.
Ahogy mondtad, a hollandok pedig a döntőig meneteltek, és ahogy 74-ben, úgy 78-ban is elvesztették a világbajnoki döntőt, a labdarúgó VB-t, mert hogy most ez a téma a Nemzeti Sportrádióban, Ballai Attilával, Virányi Zsolt vagyok, és beszélgetünk méghozzá meglepetés csapatokról, nem Európából és nem Dél-Amerikából. Perút mondtad, Perúról mi ugrik be neked? Nekem, amikor először gomfoci csapatként láttam, ugye én nem tudtam még, mert 74-ben születtem, hogy ők egyébként a 70-es években már VB szinten is feltűntek. Egy nevet viszont megjegyeztem, nem Oblit kisteszét, hanem Kubiás nevű. Később kiderült, hogy őt ugye nem láthattam focizni, hát kiváló labdarúgó volt, azt mesélik róla, azt olvastam.
Ezen a bizonyos Peru-Skócia 3-1-es meccsen Kubiás 2 gólt rúgott, a második és a harmadik perui gólt. Rúgott egy olyan szabadrúgás gólt, hogyha azt most valaki megnézi, hogy külső rűzter azt a labdát, meg, mint az így, úgy meglőtte, ma senki nem tud így rúgni, ahogy Kubiás tudott. Ez nekem meggyőződésem. Egyébként is döbbenetes csapat volt azzal, hogy a mérkőzések előtt egy oltárkép előtt imádkoztak, azzal, hogy a játékosok számozása akkor 1-22-ig volt, és a 13-as meccset senki nem akarta felvenni, tehát majdnem 21 játékossal mentek, Kirogával, a félpályig cserező kapusukkal, Szotillal, aki bármelyik indián filmben játszhatta volna, Vinetut úgy nézett ki, Csumpitázzal, az a rendíthetetlen erejű védővel. Én nagyon szerettem Perut, akkor szerettem meg igazán, amikor legyőzte Skóciát 3-1-re. Más kérdés, hogy a skótokat is nagyon szerettem, és ez a meccs, meg az Irán elleni 1-1 jelentette a végzetüket.
4 évvel később, 1982-ben megismertük Kamerunt, megismerhette a világ, majd elmondott, hogy mi volt a jelentőség, és az emlékezetes tette ennek a válogatottnak, még a 90-es VB negyed döntő előtt, illetve, ahogy utaltál rá, NSZK-nak megint jött egy észak-afrikai.
Igen, szoktunk afrikai futballról beszélni, de tulajdonképpen ez egy téves gyűjtőfogalom, mert létezik ugye az észak-afrikai arab futball, meg létezik a fekete afrikai futball, és a fekete afrikai futballból egyelőre csak Zaire-t láttuk igazán a VB-n 1982 előtt, ahogy már mondtam, ennyi szóval mérsékelt sikerrel. Aztán 1982-ben Kamerun veretlenül 3 döntetlennel esett ki a csoportjából. Annak köszönhette Olaszország a továbbjutását, hogy ugyanúgy 3 pontja volt, mint Kamerunnak, a gólkülönbsége ugyanúgy 0 volt, mint Kamerunnak, de 2-2 az 1-1-jel szemben, tehát több lőtt gól miatt az olaszok tovább léptek, és aztán meg sem álltak a világbajnoki döntőig, a kameruniak pedig mentek haza. Mint az algériaiak, akik azzal mutatkoztak be, hogy 2-1-re legyőzték az NSK együttesét. Az egyik gólt ugyanaz a Magyar szerezte egyébként, aki az 1987-es Beck-döntőben, ugye a Porto színeiben, és akkor is német csapatot vertek, a Bayern Münchent, és akkor is 2-1-re.
Ő volt a sarkazós egyenlítő gól szerzője.
A sarkazós egyenlítő gól szerzője. Hát itt a VB-n csak egy napi siker volt ez az NSK feletti 2-1, mert aztán az osztrákoktól az algériak kikaptak 2 góllal, és az osztrák nyugat-német meccsen lehetett egy olyan eredmény, amelyen mindketten tovább mennek, egy góros német győzelem, és ezzel kiejtik az algériakat, csodák csodája meg is született, az NSK 1-0-ra legyőzte Ausztriát, és így ők tovább jutottak, az algériak pedig nem kis botránytól övezve kiestek a világbajnokságról.
Hát, hogy most mi lenne egy ilyen esetben, bár emlékszem, talán a 2004-es foci EB-n is volt, amikor a skandinávok pedig az olaszokat helytették ki, a dánok meg a svédek.
Így van. Az egy örök igazság szerintem, hogyha egy mérkőzésen létezik olyan eredmény, amely mindkét félnek megfelel, az az eredmény nagy valószínűséggel megszületik, attól függetlenül, hogy ezt az egyébként a becsületrend tagjainak tartott skandinávok, vagy pedig a adott esetben dél-európaiak vagy afrikaiak játsszák egymással ezt a meccset.
És ugye itt nem az egyenes kieséses szakaszról van szó, hanem még a csoportkörben. 1986, mondok egy nevet, Zaki, a marokkói kapus, na ez beugrik, hát azon kívül, hogy legutóbb akkor voltunk labdarúgó VB-n, de az egy másik történet.
Igen, Marokkó akkor azért már megmutogatta az oroszlán körmeit, és ugye valóban a oroszlánoknak is becézték őket. Angliával, Portugáliával és Lengyelországgal voltak egy csoportban, ahonnan tovább mentek. A portugálokat 3-1-re megverték, és aztán az NSK-val, tehát a nyugatnémetekkel játszották a 8-at döntőt, és bizony Mateuszék kínkeservesen 1-0-al Mateusz 87. percben szerzett góljával szenvedték túl magukat tulajdonképpen a marokkóiakon.
De aztán a sors olyan szempontból igazságot szolgáltatott, hogy az első afrikai csapat Marokkó lett 2022-ben Katarban, amelyik bejutott a legjobb 4 közé, bár lehet, hogy egyébként ez a marokkói csapat jobban megérdemelte volna, bár összehasonlítani aztán fölösleges, mert teljesen más generáció. A nyugatnémetek meghozták a formáikat, hogy a végén csak ők nyernek. 1990 utaltam már rá, hogy Kamerun, és nem csak Omambik, hanem Milla és a társaik, ha már itt a perújakat így kiemelted, ez a 90-es VB, aki azt már látta, akár csak gyerekként a televízióban, azt hiszem, hogy a kameruniakról maradt emlékezetes leginkább.
Igen, az afrikai futball áttörését hozta meg a a 90-es évtized, ha már 1990-t a 90-es évtizedhez soroljuk, hiszen ugye rögtön a nyitánon legyőzték a VB címvédő argentinokat, aztán tovább mentek a csoportból, a nyolcad döntőben Milla két góljával Kolumbiát is megverték, és jött egy olyan negyed döntő, amely egészen a 83. percig úgy nézett ki, hogy Kamerunnak áll Anglia ellen. Ekkor Lineker hosszabbításra mentette ezt a meccset, és a hosszabbításban az angolok 3-2-re felülkerekedtek.
De mind a kettő gól 11-es volt. Így tehát van. Itt már az afrikaiak elfáradtak, és jogos 11-eseket fújtak be. Hozzáteszem, hogy természetesen gyerekként az angolok ellen szurkoltam a meglepetés csapatnak, tehát hiába szerettem őket, meg Linekert, az volt a baj, hogy biztos voltam benne, hogy Lineker be fog elülni a 11-est, mert nem arról volt híres, mint aki kihagyja.
Igen, én az angoloknak szurkoltam ezen a meccsen, mint egyébként minden világbajnokságon, pontosan azért, mert akkor még éreztem rajtuk ezt a mentális fölényt, amit most te is említesz, hogy én is biztos voltam, hogy Lineker be fogja rúgni a 11-est, hogy nem küldi föld körüli pályára a labdát, mint hogy mostanában klasszisok ezt teszik, és Lineker ki is használta ezt a kötelező esélyt.
Nem beszélve, hogy átérezte, de még egyszer mondom, hogy tényleg biztos volt az ember benne, hogy az angoloknak visszajött a remény, mert a kameruniak sokszor lefocizták őket, de a 11-es az 11-es, egy dolog van, be kell lőni, mind a kétszer belőtte Lineker, és így Anglia bejutott a négy közé, Kamerun pedig kiesett. 94, megjelenik egy újabb afrikai ország, amelyik látványos focit játszik, sőt, velük találkozunk a 96-os atlantai olimpián is, tehát Nigéria.
Igen, amely a bolgárok és a görögök legyőzésével csoport elsőként hatolt be a nyolcad döntőbe, és ott is nagyon-nagyon sokáig a 88. percig vezetett 1-0 az olaszok ellen. Ekkor Robbie Baggio döntetlenre mentette ezt a meccset, majd a hosszabbításban az olaszok továbbjutottak. Milyen a sors? Hát, ha nincs Baggio, akkor Olaszország Nigériával szemben elvérzik a nyolcad döntőben. Így, hogy volt Baggio, így Olaszország továbbjutott, a VB döntőbe jutott, ahol aztán szegény Baggio nevét arról jegyezhettük meg, hogy a brazilok elleni 11-es párbajban, ami VB döntőben egyedülálló, ő hagyta ki az utolsó 11-est, ezután a lövés után kezdtek a brazilok ölelkezni.
Ez volt a Rose Bowl stadionban, vagy keverem? Igen. És ez volt egy borzasztó, rossz magyar embernek nagyon rossz időpontban, éjszaka kellős közepén játszották a VB döntőt, és nagyon rossz volt. Tehát egy olyan 0-0 volt, amiért például akkor azt mondtuk, hogy ez kár volt. Én tudom, hogy lefeküdtem egy vagy két órára, majd felkeltem, majd bosszankodtam, hogy ez kár volt megnézni.
Igen, egyetértek. Minden idők
számára. Nyilván a helyszínen más, de a tévé előtt...
Nem. Ezt a brazil csapatot, ez már valamennyire európaizált brazil csapat volt. Bebeto, aki az egyik éke volt ennek a brazil csapatnak, szerintem az 1970-es brazil válogatottban az első 20 csatár közé nem fért volna be. Aztán így a brazilok mégis világbajnokok lettek.
1998, ugye 94-ben az USA egyedül rendezte a világbajnokságot, a labdarúgó VB-t, most pedig majd Kanadával és Mexikóval hármasban, de 98-ban visszatért a labdarúgó VB Európába, és megérkeztek a franciák, mert hogy ezt megnyerik, de most nem róluk fogunk beszélni, hanem az itteni meglepetés csapatokról, Nigéria is szóba kerül, Marokkó is, meg Skócia is.
Igen, Marokkó megint megmutatta, a skótok, a szegény skótok. A magyar válogatott mellett szerintem a VB-ken a legpekesebb csapat a skót volt. A legnagyobb fejrelásokat tudta produkálni, úgy, hogy sokkal több volt benne. Itt most 1998-ban éppen Marokkótól kapott ki 3-0 a csoportba, és Marokkó ezzel nem jutott tovább, viszont a skótokat is magával rántotta, mind a ketten kiestek. Ellenben Nigériával, amelyik csoportgyőztes lett, például a spanyolok feletti 3-2-es diadallal, és ebben a csoportban Paraguay lett a második. Igaz, hogy aztán a végjátékig már érvényesült a papírforma, és a nigériek nem jutottak el.
Egy érdekesség, hogy 1998 után jutott ki a mostani 2026-os VB-re három európai ország is, pont Skócia az egyik, Norvégia a másik, és Ausztria a harmadik, és 98-ban, ha jól emlékszem, itt a norvégok egy olyan csoportban végeztek, hogy három döntetlen volt, és azzal kiestek talán mind a, vagy pedig egy győzelem, egy döntetlen, egy vereség, de hogy pont azonosság volt négy csapatnál, itt nem a kis csapatok voltak, hanem kicsit ilyen alibi eredmények születtek, és a végén négy ponttal is ki lehetett esni, de ez egy másik történet. 2002-ben viszont megjelent egy újabb nagy kedvenc, Szenegál, mert rögtön a világbajnokot legyőzi a nyitó meccsen.
Igen. Szenegál Franciaországot 1-0-ra legyűrte, aztán úgy játszott Uruguayjal 3-3-at, tehát egy másik világbajnok csapattal, hogy a félidőben még 3-0-ra vezetett. Nem akármilyen csoport volt, tegyük hozzá, de én a 2002-es világbajnokságon Koreában voltam, onnan tudósítottam, így végig kísérhettem a dél-koreai csapat. Hát,
de minek minősíted?
Enyhén szólva komoly hátszéllel támogatott útját a legjobb négy közé. Már az utolsó csoportmeccse se volt akármi a hazai gárdának, 1-0 Portugália felett. Aztán a nyolcad döntőben az olaszokat hosszabbításban győzték le 2-1-re. Tottit a játékvezető második sárgalappal műesésért kiállította, pedig az minden volt csak műesés. Nem lehet, hogy 11-es nem kellett adni, de hogy műesésért második sárgát adni nagyon kemény volt. Az olaszok így emberhátrányban fejezték be ezt a meccset, de az kétségtelen, hogy kaptak 2 gólt.
És jött a spanyolok elleni negyed döntő, amit utólag úgy neveztem, hogy a spanyolok nem tudtak annyi gólt rúgni, hogy esélyük legyen tovább menni.
Hogy legalább egyet megadjanak belőle. Tehát az egészen elképesztő volt, ezen a meccsen is ott voltam. Lőttek egy olyan szabályos gólt a spanyolok, hogy senki nem tudta, hogy egyáltalán milyen indokkal vették el tőlük. Találgattak, hogy Joaquin kivezette a labdát az alapvonalon túl, nyilvánvalóan nem vezette ki. Valaki azt mondta, hogy les, de hát hogy lehetett les, amikor éppen az előbb még arra beszéltek, hogy az alapvonalon túl vezette a labdát az, aki beadta szélről. Hát nyilvánvalóan csak hátrafelé jöhetett a labda. A közönség is, a helyi dél-koreai közönség is teljesen lelombozódott, hogy hát 1-0-ra vezetnek a spanyolok. Aztán elkezdte kérdezni, mikor látták, hogy szabadrúgással folytatódik a játék, nem középkezdéssel. Más kérdés, hogy egyes párbajban győztek, aztán a hazaiak, ott már a bíró nem manipulálhatott, de talán nem véletlen, hogy éppen Joaquin rontott el a büntetőt, aki szerintem addigra már elkibeteg volt a rendes játékidőben történtek miatt. Így aztán bejutott Dél-Korea legjobb négy közé, ahol már nem volt indoka mellett, hogy tovább segítsék, mert a bronzmeccset Szőulban játszották, a döntőt Japánban, és mivel elvesztett az elődöntőt Dél-Korea, ezért szépen maradhatott Szőulban, és játszhatott egy bronzmeccset. Más kérdés, hogy azt elveszítette a törökökkel szemben.
Mert hogy a törökök pedig 2002-ben világbajnoki bronzérmet szereztek, hát azért két spanyol gólt, hogy visszavontak, egyáltalán ilyennek sincs múltja, és ne is legyen ilyen a jövőben. 2006, tehát 20 évvel ezelőtt Németország, és ezen a VB-n Ausztráliáról is beszélhetünk, meg Gánáról.
Igen, mert Gána a cseheket verte 2-0-ra, és jutott tovább, a csehek ezzel kiestek. Ausztrália pedig Horvátországot ejtette ki. Ugye Horvátország előtte és utána is nagyon-nagyon jó szerepelt világbajnokságon. Az VB bronzérmet nyerni nem akármi, de itt az ausztrálok elleni 2-2-vel búcsúztak. És körülbelül innen lehet Ausztráliát komoly csapatnak számítani, szerintem.
Gána egyébként majd a 2010-es VB-n, a dél-afrikai világbajnokságon is szóba került, tehát már beszélhetünk is róla, hiszen Gána megérdemelte volna, hogy az első afrikai ország legyen a legjobb négy között, de hát nekik sem sikerült.
2010-ben az egy döbbenetes mérkőzés volt, amikor, hát ugye Gána eleve a csoportjából, ahogy továbbított, az se volt akármi, aztán a negyed döntőben Uruguayjal találkozott, rendes játékidő, hosszabbítás, döntetlen állás, 120. percben az egyik gánai játékos gólba tartó labdáját Suárez kézzel kiütötte a gólvonalról, piros lapot kapott, Gána pedig megérdemelt büntetőt, amelyet aztán Guillen, vagy nevezzük, ahogy akarjuk, de tudjuk, hogy kiről van szó.
Asamoah Guillen, igen.
Igen, a lécre vágott, a lécre bombázott, ezzel Suárez szabálytalansága azt jelentette, hogy megóvta a csapatát a góltól és a kieséstől, mert utána a 11-es párbajban Uruguay kerekedett felül. Hozzáteszem, Guillentől nem akármilyen lélek jelenlét volt, hogy miután kihagyta ezt a 11-est, a 11-es párbajban azt hiszem az első lövés az állt oda, és az belőtte. De akkor már az is kevésnek bizonyult, hát egyre korábban kellett volna belőnie.
És azt hiszem olyan támadás végén volt ez a kezezés, hogy előtte a kapus még védett.
Védett, és
a második
van,
lövés,
igen.
Viszont már a rafkós Uruguay nyilván tudta, hogy ahogy a játszótéren is mondtuk, hogy minden jobb, ami nem gól. Ő megragadta ezt az utolsó utáni szalmaszálat, és ezzel valóban Gánát elütötte a továbbítás lehetőségétől, és ahogy mondod, itt a csoportból Gánának az útja nem is volt olyan könnyű, mert itt még Dél-Koreát is szóba hoztad, Japán.
A Dél-Korea, a Japán, Egyesült Államok, Gána továbbított, az olaszok meg a franciák ezzel szemben pedig csoport utolsóként estek ki, úgyhogy nem akármi. Itt azért eddigre már felborultak a megcsontosodott erőviszonyok.
2014, itt megmegyünk Brazíliába, és hát itt is volt bőven meglepetés már a csoportkörben.
Igen, nem is akármilyen. Olyan csoportot sikerült összehozni, amiben 3 korábbi világbajnok is szerepelt. Anglia, Olaszország és Uruguay. És ebben a csoportban a negyedik gárda, Costa Rica végzett az első helyen. Uruguay még tovább ment. Én Olaszországban voltam akkor éppen, és ott éltem meg az olaszok kiesését. Hát elmondhatatlan, hogy milyen nemzeti gyász volt gyakorlatilag. azt hitted Kaorléra, ahol mi voltunk, hogy ez nem egy nyaralóhely, hanem egy holtváros. Gyakorlatilag vége lett mindennek.
Hát Costa Ricának nagy múltja nem volt, a 90-es VB-n megjelent, de azon kívül, hogy szint jelentett olyat, hogy három világbajnokot megelőzően, ez teljesen komolytalan, esélytelen.
Ez abszolút. És aztán utána haladt tovább szépen, mert ugye a nyolcad döntőben a görögöket is kiejtette, majd a negyed döntőben a hollandokat is nagyon próbára tette, végül 11-es párbajban esett csak ki Costa Rica.
Itt még mit lehetne kiemelni a 2014-es brazil VB-ről, amiközben valóban ez volt a nagy meglepetés?
Hát például az Egyesült Államok például Portugáliát ejtette ki, Algéria az oroszokat, úgyhogy ahogy mondtuk, tehát itt már...
Itt hullottak nem, az európai nagy foci nemzetek. Igen.
Itt már messze nem másfél földrésznek a csapatai uralták a nemzetközi futballt és a VB-t.
És zárásul akkor a 18-as VB-t átugorva, a legutóbbi Katarban, ugye szóba hoztam már többször Marokkót, amelyik a legjobb négy igen elment, az első afrikai országként, és végül negyedik lett.
Így van, csoport elsőként zárt, aztán a nyolcad döntőben a spanyolokat, a negyed döntőben a portugálokat ejtette ki, és végül bronzmeccset játszhatott a horvátokkal, az 2-1-re ugyan elveszítette, de az, hogy afrikai csapat 4-be volt világbajnokságon, az megint az egyetemes VB históriában egy egészen új mérföldkő.
És megtaláltam különben a nagyon kedvencemet, a Szenegálit, Buba Diopot, mert hogy ők ketten voltak, volt egy másik Diop is, tehát ezeket a neveket ott megtanulta az ember 98-ban, mert pontosan a 2002-ben, amikor a 98-as világbajnok franciákat legyőzték a szenegáliak. Balai Attilával, Virányi Zsolt beszélgetett a labdarúgó VB-k meglepetés csapatairól, nem Európából és nem Dél-Amerikából. Köszönjük a figyelmet, viszont hallásra. We'll be right back.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Lőrinc Tamás olimpiai bajnok! Gyere, Kristóf, egy jó beérkezéssel! Ez is kérmes világ! Olimpiai bajnok a magyar női kajak négyes! Fantasztikus versenyzéssel!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Műsorajánlót hallottak.
Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Az MTK szerződtette be Lényesi Csabát, a Kecskemét csapatkapitányát. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Nyáriasra fordul az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Szerződtette be Lényesi Csabát, a másodosztályú Kecskemét csapatkapitányát a labdarúgó NB1-ben szereplő MTK. A két klub megállapodásának részeként Szépe János, a fővárosi együttes hátvédje, a Lilafehéreknél folytatja pályafutását. Belényesi eddig 97 élvonalbeli bajnokin lépett pályára, és tagja volt a 2022-2023-as idényben ezüstérmes kecskeméti keretnek. A 32 éves belső védő az élvonalban 3, a másodosztályban 1 idényen keresztül futballozott a KTE-ben. A labdarúgó NB1-ből frissen kiesett Diós Győr keretéből 4 kölcsönjátékos is visszatér klubjához. A nigériai Peter Ambrose, a skót Aberdeen, Babos Bence a Videoton, a gambiai Lamin Koli a Puskás Akadémia, Pető Milán pedig a Paks labdarúgójaként szerepelt a miskolci együttesben. Miután eldőlt, hogy a DVTK a következő idényben a másodosztályban indul, a klub vezetés elköszönt a horvát kapustól, Karlo Szenticstől is. Ma este rendezik a labdarúgó Európa Liga döntőjét Isztambulban. A Freiburg-Aston Villa mérkőzést 21 órától az M4 Sport élőben közvetíti. A Freiburg még sohasem jutott döntőbe egyik európai kupasorozatban sem, ráadásul egy győzelemmel a BL szereplést is bebiztosíthatná a német együttes. Az Aston Villa pedig 1982 után játszhat újra európai kupa döntőt. Örkény Lili és Balogh Mátyás számára a nyitókör jelentette a végállomást az olimpiai kategória vegyes csapatversenyében, az IASZOK antaliai Európa bajnokságán. A magyar páros ma egy bolgár kettőstől kapott ki.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Mielőbbi tűzszünetet és tartós békét sürgetett az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter. A miniszterelnök Varsóban beszélt arról, hogy ebben a háborúban Ukrajna az áldozat, és minden joga megvan arra, hogy megvédje szuverenitását és területi integritását. Hangsúlyozta azt is, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása az előzetes feltétele annak, hogy Magyarország jóváhagyását adja az ukrán uniós csatlakozás első fejezetének megnyitásához. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Ukrajna elkötelezett a kisebbségi jogok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett. Erről már az ukrán külügyminiszter írt az egyeztetések kapcsán. Andrei Sibiha megerősítette, Ukrajna nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június közepéig több mint 20 000 érkeznek az ánkai és az erdélyi táborhelyre. A tavaszi turnusokban ismeretterjesztő előadások, sportprogramok, valamint kulturális, művészeti és hagyományőrző foglalkozások várják a csoportokat. A jelképes, mindössze 1000 forintos részvételi díj tartalmazza a teljes ellátást, az egészségügyi gondoskodást és a programokat. A honvédelem napja miatt holnap zárva lesznek a toborzó irodák. A katonai pálya iránt érdeklődőket pénteken már a szokásos nyitvatartási időben várják. Május 21-e azért a Magyar Honvédelem napja, mert 1849-ben ezen a napon foglalta vissza a Görgei Artúr vezette honvédsereg Budavárát. Egy hónap alatt 112 ezer jegyet vásároltak az egyérintéses fizetési módszerrel a budapesti metrókon. A PNG-t a legtöbben a hármas vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okoseszközük érintésével egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni. A BKK tervei szerint a bankkártyás fizetésen alapuló rendszert 2028-tól fokozatosan kiterjesztik a teljes budapesti és agglomerációs közösségi közlekedési hálózatra.
Közlekedés.
Korábban baleset történt az M3-as főváros felé vezető oldalán Kerekharaszt térségében, a 49-es kilométernél. Csak a belső sáv járható, 2-3 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Országszerte süt a nap, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Most általában 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Éjszaka 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Yeah.
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz.
A Bajnokok Extra mai adásában Ballai Attilával beszélgetünk, én Irány Zsolt vagyok, és a témánk egész pontosan egy személy lesz. Albert Flórián az egyetlen magyar labdarúgó, aki aranylabdát nyert. Rögtön eszünkbe juthat az 1962-es vagy a 66-os világbajnokság, hiszen az időtájt a magyar labdarúgó válogatott, majdnem azt mondom, hogy éremért utazott a VB-re, és nem volt olyan szenzáció, hogy a negyed döntőig jutott, inkább az volt a csalódás, hogy nem jutott tovább, tehát reális esélye volt akkor a válogatottnak tovább menni Albert Flóriánnal, aki végül is 1967. december elején tudta meg a nagy hírt, vagy legalábbis a közvélemény akkor tudta meg, hogy ő lett az egyetlen magyar aranylabdás. Mi az, ami elsőre eszedbe jut neked? Aki ugye volt a Ferencvárosi Tornaklub a labdarúgó szakosztály sajtófőnöke is jó hosszú időt, és ráadásul pont az 1990-es évek közepén, az a bizonyos BL korszakban. Akkor Flóri bácsi mennyit járta? Ott élt a klubban?
Ott élt a klubban, és az idegenbeli bajnokok ligája mérkőzésen, de nem csak a bajnokok ligájában, hanem a többi nemzetközi kupa meccsen is, tehát például amikor Portóba ment a Fradi, amikor Athénba ment, akkor ugyanaz a kép játszódott le minden reptéren, megérkezett a Ferencváros küldöttsége, elől ment a csapat, valahol hátul Albert Flórián, és jöttek a portugál vagy a görög újságírók, akik átrobogtak a csapaton, majd a szószoros és átvitt értelmében is leborultak Albert Flórián előtt, a fotósok is, meg akik interjút akartak készíteni, őt mindenki ismerte, és először mindenki őt kereste, még a 90-es évek közepén is.
Egész pontosan 1941. szeptember 15-én egy népes család hatodik gyerekeként, vagy gyerekként Herceg-Szánton született, és akkor még azt nem emeltem ki, hogy mint egyetlen magyar aranylabdás labdarúgó bizony azt is elmutatta, hogy a fia azért nem esett az alma messze a fájától, mert hogy ő is labdarúgó lett a Ferencvárosban, de ez egy másik történet. Most a Bajnokok Extrában Attila egy kicsit azt meséld el, hogy honnan indult ez a Herceg-Szántói fiatalember.
1952-ben költözött fel, hát akkor még így mondták, most is mondják így, a család Budapestre, és már ebben az évben megjelent a Ferencváros toborzóján, azon a bizonyos legendás hátsó füvesen Albert Flórián, és ezen a toborzón nem túl nagy meglepetés, de megfelelt. És már is a Ferencváros igazolt játékosa lett, onnantól kezdve tartott a barátságuk Rákosi Gyulával, és ismerték egymást.
Mert hogy együtt jelentkeztek erre a toborzóra.
Így van, bár Gyula bácsi idősebb volt Flórinál. Ahogy a császár Albert Flórián egy interjúba később mesélte nekem, az egyik bátyja a Fradinak szurkolt, a másik a Nagyváradnak, ő pedig a Fradira ment el a toborzóra, de akkor a sor volt, hogy az a Nagyvárad térig ért, tehát tulajdonképpen megfelelt mindkét elvárásnak, és innentől kezdve számított a Fradi játékosának. Pontosabban persze a Kinizsi játékosának, mert az 1950-es években ezen a néven és piros-fehér mezben játszott a Fradi. Flóri ezt egy idillikus időszakként, korként írta le. Szó szerint itt is idézhetem, mert azt mondja, hogy kaptunk 2,70 ér már 2 forint 70 fillérére egy tanulóbérletet, hetente egyszer 2 deci tejet, amit kannával hoztak ki a pályára, és azzal boldogok voltunk. Majd úgy folytatta, hogy 2 forintért vehettünk diákjegyet a Népstadionba a kettős meccsre. Volt kit bámulni, kitől tanulni. Ott játszott előttünk Bozsik, Kocsis Sanyi, Hideg Putinándi bácsi, csupa világklasszis, Puskásról nem is beszélve. Aztán amikor az 1954-es VB-ről és az aranycsapatról mesélt, akkor egy nagyon érdekes képet villantott fel, azt, hogy a döntő napján éppen otthon volt Herceg-Szántón, a falu egyetlen rádióján hallgatta az egész falu a közvetítést, ott kuparogtak körülötte a Herceg-Szántóiak, de hát az aranycsapat mellett a rádió is bánta ezt a 3-2-es vereségét, mert baltával szétverték a falu egyetlen készülékét, úgyhogy onnantól kezdve egy ideig nem volt rádió Herceg-Szántó.
Nekem, ami egyből beugrik, az például a nagyon jellegzetes, nem csak a fizimiskája, hanem a hangja. Tehát kellően kinyitotta a száját, érthetően tisztán, és elég hangerővel beszélt, tehát nyilván ezt ő meg is követelte. Nem tudom, hogy játékosként, ugye legendák keringenek vele kapcsolatban, vagy körülötte, hogy milyen meghatározó játékos volt, meg a csípőre tett kéz, majd erről is mesélhetsz, de vele csak úgy lehetett kezet fogni, hogy egy ilyen határozott mozdulattal, mert gondolom, hogy egész másképp vette azt, aki nem olyan volt, mint ő.
Ahogy mondod, határozott kézmozdulat, kézszorítás, a szemedbe nézett. Döbbenetes élmény volt nekem, akkor még kezdő újságírónak, hogy szinte nem tudtam megelőzni a köszönésben, és amikor elváltunk, vagy elbúcsúztunk egymástól, akkor szinte mindig ugyanazt mondta, puszilom a családodat. Mondta ezt nekem a szinte kezdő újságírónak, az egyetlen aranylabdás magyar futballista, a Ferencváros báványa, a császár, aki egyébként annyira tudott hétköznapi ember lenni. Ugye a Szépföldi útról járt be a Fradiba dolgozni, a Szentendrei Hévvel, majd metróval, ott nézték az emberek, hogy valóban Albert Florian itt utazik a Héven meg a metrón, akik ezt nem tudták. Aztán a tanúja voltam annak, hogy amikor a 95-ös BL sorozat idején gyakorlatilag a Fradi étterembe se lehetett bemenni, mert mindenki oda próbálkozott bejutni, akkor is neki a legfontosabbak a régi barátok voltak, az a 2-3 szinte gyerekkori cimbora, aki szerényen megvárta a klubház vagy az étterem bejáratánál, Flóri, a császár kiment eléjük, leültek, és ő velük beszélgetett. Nagyon különleges ember volt, igazi úri ember volt. A legsúlyosabb atrocitás, amit fejeztek vele kapcsolatban, a játékvezetéssel kapcsolatban és reklamálás az az volt, hogy egyszer az egyik bírónak azt mondta, hogy Spori, betegnek érzi magát? Majd Fenyvesi megvizsgálja. Ugye a csapat balszélsője, aki állatorvos volt, tehát ez mondjuk akkor lehet, hogy nem volt egy túlságosan elegáns szöveg, de ennél tovább ő soha nem ment. Amikor megkérdeztem, ugye Varga Zolival való viszonyáról annyit cikkezett a sajtó, és Varga Zoli is sokat beszélt erről, akkor a császár elkerekedett szemmel azt mondta, hogy ő szerette és tisztelte Varga Zolit. Ő nem érzékelte, hogy közöttük probléma lett volna. Hát hogy is lett volna, ő 4 évvel idősebb volt és világklasszis. Zoli meg lehet, hogy egy lázadó újonc, de csak a háta mögött brummogott. És Flóri annyit mondott, hogy egyébként, amikor a szövetkezeti lakásomból a Szépföldi útra költözhettem, akkor mindent megtettem azért, hogy a szövetkezeti lakásomat Varga Zoli kapja meg, és az 50. születésnapomra az első hívószóra hazajött. Nem hiszem, hogy olyan rosszba lettünk volna.
Mit jelenthetett számára a Grund, ahonnan elindult? Tehát említettük már Herceg-Szántót, ahol született. Aztán jött ez a bizonyos toborzó itt a Ferencvárosban.
Így van, ahogy mondod. A Grunddal kapcsolatban egyszer én megkérdeztem, hogy hát neki könnyű volt, neki talán Grundra se volt szüksége, mert egy Isten áldott a tehetség volt, és tudott mindent. De erre a következőt mondta. Az Isten áldotta született tehetség szólam. Az biztos, hogy a génjénkben hordozunk valamit, de például lőni azt tud rendesen, aki az edzések után megkéri a kapust, hogy maradjon még kint, és addig rugdos neki, amíg bírja. Amit nem szabad sajnálni, az az idő. Mármint, ha futballista akarsz lenni. És azt is hozzátette, hogy Grun nélkül egyesületben csak akkor lehet megtanulni futballozni, ha van kitől. Mert ha a gyerek azt látja, hogy az edzője meg tudja mutatni neki azt, amit ő nem tud, és az edzője sokkal jobban tudja, akkor egyrészt ott van előtte a példa, másrészt ezt a szót használta, emlékszem a császár, hogy másrészt ott van a gyerekben a dafke is, hogy nehogy már, ha ez az öreg bácsi meg tudja csinálni, akkor én ne tudjam megcsinálni.
Minden sportág iránt érdeklődött? Tehát amit már korábban is beszéltünk, hogy ott volt az Üllői úton, ott volt a székházban, mindenkihez volt egy kedves szava, és tulajdonképpen a többi sportágak képviselővel is foglalkozott, mert még arra is emlékszem, hogy a Népligetben, ugye azóta már felújított sporttelepen, hát ott nézte az utánpótlás meccseket, és akkor ott kiszúrta, ha valaki tehetséges volt.
A futball utánpótlásban folyamatosan jelen volt, de még aktív játékosként is mesélte, hogy még az edzőtábor is kikéreckedtek, ha nem engedték őket, akkor adott esetben palánkbérlettel kimentek, hogy megnézzék a Jégkorong csapat meccsét, mert a Jégkorongot téli focinak hívták. A női kézilabda meccseken is rendszeresen ott volt, kis túlzással nem kezdődhetett el úgy meccs, hogy a Flóri bácsi meg nem jelentés adott esetben, nem tolt egy babakocsit, a babakocsiba pedig a leánya Albert Magdi volt, akiből mit ad Isten kézilabdázó lett később. Tehát volt egy olyan Fradi család, amelynek a futballisták és a futballisták legjobbja, a vezéregyénységük Albert Flórián is abszolút szerves része volt.
Mennyit tudtál meg, amikor beszélgettél vele a feleségével, mert úgy tudom, hogy az Irénnel való kapcsolat is egy ilyen különleges történet.
Azért volt különleges történet, mert a felesége, aki színésznő volt, gyakorlatilag Flóriért feláldozta a pályafutását. Tehát nyilvánvalóvá lett számára, hogy onnantól kezdve, ha úgy tetszik, két dudás nem fér meg egy családba. Tehát, hogyha valaki megy a világhírnév felé, akkor a másiknak az országos hírnév felé vezető úton azt kell mondani, hogy hát én mostantól azért vagyok, hogy ez az ember kiteljesedhessen. És hogy a család békéje és egysége és fix hátországa meglegyen. És ez a leosztás az érvényben is maradt.
Milyen út vezetett aztán a válogatottságig? Én egyet olvastam, hogy a Hernádi utcai iskolában dr. Lakat Károly volt az egyik tanára, aki aztán később ugye a Ferencvárosnál is edzője lett.
Hát igen, ez egy nagyon érdekes történet volt a válogatottsága, mert ugye Flóri 1941 őszén szeptemberében született, de 1959 júniusában már válogatott volt. Tehát még nem töltötte be a 18-at, amikor a svédek ellen már játszott a válogatottban. Van egy nagyon érdekes sztori, hogy amikor először látta a Fradiban Schlosser Imre Slózi, a Ferencváros első nemzetközi klasszisa, és hát akkor Albert, hogy mondjam, nem dúzott még az erőtől, akkor Slózi a mellette ülőnek odaszólt, hogy már ide jutottunk, ide jutott a Ferencváros, hogy ilyen Albertekre is szükség van. Na hát erre elég gyorsan rácáfolt. Tehát még a 18-on innen válogatott lett, aztán a harmadik válogatott meccsén már vágott egy mesterhármast a jugoszlávoknak, majd még ugyanebben az évben a komplett nyugat védelmet és a középpályasort úgy elfektette, de szinte a szószoros értelmében, hogy minthogyha babák lettek volna, és így talált a hálóba. Azt gondol az ember, hogy ez egy annyira egyenes út volt, hogy a kikövezett út vezetett a világhírnévig, de nem. Amikor 1959-ben, tehát még mindig abban az évben vagyunk, amikor bemutatkozott a válogatottba, a magyar csapat kikapott a Szovjetuniótól, ezzel nem jutott be az Európa-bajnokság négyes döntőjébe, akkor volt a következő meccs, az a bizonyos belgrádi jugoszlávok elleni találkozó, és Baroti Lajos bácsi, a szövetségkapitány, behívta Görös Titét és Albert Flórit, és azt mondta neki, gyerekek, itt az utolsó lehetőség, hogy válogatottak maradjatok. Ezt Flóri elég komolyan vehette, mert rögtön rúgott, illetve fejját is három gólt a jugoszlávoknak, úgyhogy válogatott maradt.
Felírtál ide egy nagyon jó szempontot, egész pontosan ez egy kérdés, hogy az 1962-66-os VB-n levő csapat ugye meddig juthatott volna centerben Albert Flóriánnal? Ez egy jó kis riporteri feltétel, egy kérdés.
Igen, és ez a császárnak örök szívfájdalma volt egyébként. Úgy éreztem én, hogy a 62-es csapatot egy picit azért tagsálta többre, mert azt mondta, hogy akkor a negyed döntőt a szovjet játékvezető Latisev vette el tőlük, ugye Tihi egyértelmű gólját nem adta meg.
A csehszlovákok
ellen. Így kaptunk ki a csehszlovákoktól, és így jött létre a csehszlovák-jugoszláv elődöntő, miközben mi a jugoszlávokat 1962-ben visszatekintünk, tehát kb. 30 éve folyamatosan vertük. Tehát a Flóri bácsi úgy gondolta, hogy ha a csehszlovákok ellen tovább jutottunk volna, akkor a jugoszlávok ellen is tovább jutunk, és létrejött volna a magyar-brazil döntő 1962-ben.
Chilében.
Amiről annyit tudunk, hogy 54-ben megvertük a brazilokat, majd amikor legközelebb játszottunk velük világbajnokságon 12 év után, 1966-ban, akkor is legyőztük őket. Ez persze túlzás lenne állítani, hogy akkor 62-ben világbajnokok lettünk volna, de ez biztos, hogy örök szívfájdalma volt Albert Flóriánnak, és 1966-ban éppen a brazilok ellen mutatta meg, hogy ki ő és mit tud. Azt gondolom, hogy ez volt a legnagyobb meccse, ennek érdemes szentelnünk egy külön pár gondolatot.
Igen, mert ezt még a BBC is közvetítette, és ennek azért a felvételeit, ha most le tudnánk játszani, és valaki gyorsan fordítaná, szóval érdemes lenne azt is meghallgatni, azt a közvetítést így angol tolmácsolásban.
Így van. Az interneten fenn van ez a meccs, érdemes a BBC-n meghallgatni, megnézni is, de meghallgatni is, mert egészen hátborzongató. Nem csak az, hogy a riporter beszél, mert a riporter is olyasmiket mond, hogy például amikor Mészői felkötött karral visszajön a pályára, akkor az angol riporter azt mondja, hogy azt hiszem, ez a legbátrabb cselekedet, amit életemben futballpályán láttam. És a Liverpoolba, a Goodison Parkba, tehát a régi Everton pályán, most már mondhatjuk itt, hogy a régi Everton pályán játszották ezt a meccset, teltház. Ugye az angolok nagyon megtanulták tisztelni a magyar futballt, és elkezdődik a mérkőzés. Rögtön az elején iszonyatos nagy lövés száll a magyar kapura, Lima lövi, Gellei Józsi bácsi védi, és a közönség elkezd szurkolni. Több tízer torokból hallod, hogy Hungary, Hungary, Hungary. És ugye jön az a csodajáték. Albert Flóriánra, ahogy te is mondtad, akire sokszor mondta, hogy csípőretett kézzel áll, ezt a meccset végig futotta, végig robotolta, és gyakorlatilag nem tudták elvenni tőle a labdát. Egyébként sem nagyon lehetett tőle elvenni, olyan ösztönös zseni módjára vezette maga alatt, hogy szabályos eszközökkel nem lehetett. Mint hogyha egy 10 centis tömény kis póráz lenne a bokájára kötve, és a másik vége a labdán lenne. Tehát ő nem szöktette magát hosszan, még véletlenül se. Hol cserekkel, hol csak ritmusváltásokkal, rendszeresen végigment a brazil védelmen. Egyébként a legszebb szólója azon egy negyedik magyar gól előtt született, amit nem adtak meg a játékvezetők értetetlen okból, gyakorlatilag végvitte a pályán a labdát, és leadta Farkasnak, aki lőtt egy hatalmas gólt, de ezt már szerintem kegyeleti okokból a bírók nem adták meg, hogy mégse verjék meg a regnáló világbajnokot 4-1-re, elég lesz 3-1 is. És ezen a meccsen történt az is, hogy a harmadik gólunk után, amikor hozzák a brazilok középkezdéshez a labdát, akkor az angol közönség nyilvánvalóan a magyar csapatnak címezve kórusba kibegy, we want more. A magyarul ez nagyjából még ennyi nem elég, és amikor Albert, mert tényleg annyit futott azon a meccsen, hogy egészen elképesztő, és egy kicsit húzza a görcs a lábát, leül, és szalad behozza a gyúró, akkor a Goodison Park teljes közönség azt mondja, hogy Albert, még most, ha visszagondolok rá, hátborzongató.
De nem csak ez, ugye itt a Bajnokok Extrában Albert Flóriánról beszélgetünk, Ballai Attilával, én Virányi Zsolt vagyok, hanem például a 65-ös VB1 győztes Ferencvárosban is a Torinóban elért a Juventus ellen 4-0-es győzelemben is benne volt. És aztán jön egy nagy váltás, majd a 69-es a sérülés, illetve 69-et követően, és az a sérülés, ami meghatározta, illetve nagyjából el is döntötte a pályafutása végét.
Igen, hát mai észre visszagondolni arra, hogy nemzetközi kupadöntőt játszik a Ferencváros 1965-ben a Juventusszal, és úgy alakul, hogy a hagyományos oda-visszavágó helyett a Fradinak már amerikai túrára akar menni, egyszerűen nincs ideje lejátszani az oda-visszavágót, és az olaszok azt mondják, hogy jó, de akkor az egy mérkőzés Torinóba lesz. És a Ferencváros belemegy abba, hogy a Juventusszal az oda-visszavágó helyett egy meccsen dönts el a Vásárvárosok kupája sorsát, ez a meccs Torinóban van, és a Ferencváros legyőzi ott a Juventust úgy, hogy a másnap pölasztapok azt érek, hogy megérdemel győzelem született, az egyénileg jobb játékosokból álló, taktikailag és fizikailag felkészültebb csapat nyert. Olyan szinten ügyeltek Albertre, hogy minden támadásnál ráfigyeltek elsősorban, és lögdösték ki a labdalól, amennyire lehetett az olasz védők, és a győztes gól előtt is tulajdonképpen kilökték Florit a labda alól, aki ment volna a játékvezetőhöz reklamálni, csak szóltak neki Rákosék, hogy Flóri ne reklamálja, Fenyő befejelte, hátrányzat, és látja, jó, vezetünk egy nőr, akkor nem reklamálok. Így is maradt. És aztán jött az a bizonyos 1969-es meccs Dániában, a világbajnoki selejtező, amikor a dán kapus Engedál ráugrott a lábára, hogy mekkora a sajtó felelőssége, az nagyon megmutatkozik ebben a szituációban. Előtte a Népsportban született egy írás arról, hogy a Flóri már úgy visszavesz, már igazából takarékon játszik, hogy csípőre teszi a kezét, hogy megáll a félpályán, hogy nem megy bele kemény szituációkba. Azt mondja, hogy ő ezután igazából ki se akart menni Dániába, mert érezte, hogy valami baj lesz, valami nem lesz rendben. És hogyha nincs ez a cikk, akkor azért az elveszett labdaért már valószínűleg nem indul el így. Gyakorlatilag a kapus a térdét is tönkretette, de kis túlzással a pályafutását is ketté törte, mert bár ez 1969-ben történt, és 74-ig még aktív volt Albert Flórián, de
utána már nem ugyanaz az Albert Flórián volt, akik látták.
Így van. Ez már nem az ezt Albert mondták. Flórián volt.
Igen, így igen. Te is meg tudod ezt erősíteni tulajdonképpen, hogy igen. Albert Flórián, és hát ahogy mondod, ennyi múlik, hogyha ott egy kicsit még olyan császárosabb, és nem figyel arra, hogy mit írnak róla, de akkor meg nem Albert Flóriánnak hívták volna. Mi történt vele 1974-et követően, haláláig, tehát játékos pályafutását követően?
Azt ő mindig is mondta, hogy ő felnőtt csapatnak az edzője soha nem szeretne lenni, mert úgy érezte, hogy elsősorban a gyerekeket tudja tanítani, és a gyerekek azok, akik formálhatók. És az egy nagyon szép árszpoétika, inkább árszumánája volt, hogy az edzőnek egyet nem szabad a gyereknek hazudni. Mert onnantól kezdve a gyerek soha nem fog hinni neki. És ő aztán, ha valaki, akkor ő aztán soha nem hazudott. Ott élte az életét a Ferencvárosban. Amikor még az angol uralom, én ezt így hívom, ezt a 2000-es években, ezt a nagyon méltatlan időszakot, az angol gyarmatosítás időszakát, amikor a klubház átépítése miatt Albert Flóriának a mosókonyhán keresztül kellett bejárni a saját irodájába, és ezt szóvá tették neki, hogy hogy viseli, akkor is egy nagyon elegáns gesztussal azt mondta, hogy hát akkor a mosókonyhán átjövök, legalább tiszta tiszta lábbal lépek be a klubházba. Az akkori vezetőedző Bobby Davison, ő volt az, aki ugye a meccseken stóplis cipőbe rövid gatyába rohangászott értelmezhetetlen módon. Nagyon szűk.
Jól megkülönböztethető lehetett.
Jól megkülönböztethető. Igen, igen, igen. Ültünk bent egyszer ebbe a bizonyos, ahogy azt Flóri bácsi mondta, vigadó szobába, ahol Szűcs Lajossal és Rákosi Gyulával, a két barátjával ültek. Ott ültek hárman, és megtiszteltek azzal, hogy beengedtek, én is ott ültem velük, és beszélgettünk, és csak ilyen szűk körbe mondta Flóri, hogy Bobby Bohóc. Ez Bobby Davison volt az edző. Egyébként soha, soha se saját csapatra, senkire rosszat, széles nyilvánosság előtt nem mondott. Egyszer volt egy olyan borzalmas meccs, amikor a Fradi hazai pályán kikapott a Pécstől, momentum nélkül. Rezzenéstelen arccal nézte végig a teraszon, a régi klubháznak a teraszán a meccset. Persze próbáltak tőle nyilatkozatokat kicsikarni. A meccs után adott hozzám, és a fülönbe súgta, de csak ennyit, hogy te, mi azt a Pécset egy jó kapussal és három mezőnyjátékossal megvertük volna. Körülbelül ennyi.
Albert Flórián halála mennyire ért váratlanul?
Döbbenetes volt. Amikor a 70. születésnapjára készítettem vele egy interjút a Magyar Nemzetnek, akkor megkérdezte, hogy mikor fog megjelenni az anyag, és amikor mondtam, hogy 3 nappal a születésnapja előtt, akkor azt mondta, na de hát várjál már, azt meg is kell még érni. És mondtam, hogy jó, de hát 3 nap, hát nem mondom, hogy érzett valamit. Ugye másfél hónappal a 70. születésnapja után hunyt el.
2011. október 31-e.
Így van. Gyakorlatilag túl a sikeres műtéten, egy szövődmény miatt. Amikor soha nem fejtem a szituációt, ébredtem fel Soltvadkerten a rokonoknál, és reggel egy barátom hívott, és csak én mondta, hogy meghalt a császár. És egyszerűen, de csak így, meghalt a császár. És onnantól kezdve nem tértem magamhoz, nem akartam elhinni. Ezen az interjún, amikor a 70. születésnapján beszélgettünk, akkor abban maradtunk, hogy hát most a gyerekekről kevesebb szó esett, de hát majd akár a kis Flóriról, akár Magdiról, majd mondtam én, majd beszélgetünk a 75-en. És akkor egy ilyen igazi albertes mosolyal azt mondta, hogy hát várjál majd, azért azt még meg is kell érni, mert igaz, hogy most 70 éves leszek már, és mondhatnám, hogy szép volt, jó volt, elég volt, de elég még nem volt, mert nagyon szeretek élni. Mondta ezt, és onnan még másfél hónap adatott meg neki.
A Bajnokok Extrában, itt a Nemzeti Sportrádióban Ballai Attilával beszélgettünk Albert Flóriánról, Virányi Zsolt. Köszönöm a figyelmüket.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország Sportrádiója.